napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 11 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Bizonyára emlékeznek arra, hogy az elmúlt napokban az igazság ügyről, illetve hát tegnap az adótörvénykönyv módosításáról beszélgettünk itt a naprakész műsorban. Van egy harmadik kényes ágazat. Talán ez jelen pillanatban nincs annyira a tiltakozások kereszt tűzében, de hogy az egészségügyben nincs minden rendben, azt hiszem, hogy ebben a kijelentésben mindnyáján egyetérthetünk még. Azt hiszem, hogy a kedves vendégem is, aki itt ül mellettem, és aki nem más, mint dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház Egészségügyi Szakbizottságának a titkára, ő is egyetért. Tisztelettel köszöntöm, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, én is köszöntöm Önt is és a kedves hallgatókat is, és természetesen egyetértek vele, hogy az egészségügyben nagyon kevés dolog van jól, és egyre több olyan dolog van, amin változtatni kellene.
Azért van jó oldala is a dolognak, mert hogy ezt ön is elismerte, erre részletesen kitérünk, miután szíves engedelmével elmondom a hallgatóknak az elérhetőségeket, tehát telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740-274-165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él, mégpedig a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Tisztelt képviselő úr, menjünk vissza egy bő héttel az időben, mert hogy újra egészségügyi törvény módosításra került sor. Igaz, hogy az önök óhaja szerint nem úgy történtek a dolgok, mint ahogy szeretnék, mert ön is kifejtette többek között, hogy nem a idestova több mint 10 éve érvényben levő egészségügyi törvény tódására, foldására lenne szükség, hanem egy új keret törvényre. Ennek ellenére, hogy az RMDS frakció tartózkodott a plénum szavazásakor, mégis elismerte egy sajtóinterjúban, hogy azért pozitívumokat is tartalmaz ez az alsóház által, mint döntőház által elfogadott jogszabály. Nos, mi a gond akkor az egészségügyel, az egészségügyel kapcsolatos keret törvénykezéssel, és hát kezdjük talán azzal majd, hogy milyen pozitívumok vannak az elfogadott törvénytervezetben, és mi aztán később a rossz benne, erre is térjünk ki. Elég sok mindent kérdeztem így hirtelennyiben egyből.
Nem baj, hogyha engedi, akkor is a kedves hallgatók is engedik, rendszerezném. Tehát gondoljuk el, hogy van egy olyan törvény, amelyik 10 évvel ezelőtt hoztak meg, és azótától 1400 módosítást ejtettek rajta, sokkal többet, mint ahány artikulusa van, ahány pontja van ennek a törvénynek. Ez a kerettörvény, ami az egészségügyi rendszer működését szabályozza, és évente, két évente ehhez tesznek hozzá még egy úgymond keretszerződést, és annak a metodológiáját, amellyel az egészségügyi rendszert, a biztosítási rendszert, és minden egyebet, ami egészségügyel kapcsolatos, azt szabályozzák. A kormány, amikor megnyerte a választásokat, azt mondta, és ezzel messze menően egyetértettünk mi is, hogy egy új törvényt kell kidolgozni az elejétől a végéig, és abban le kell fektetni néhány fontos elvet az egészségügyel kapcsolatosan, ami az egész rendszert betegközpontúvá teszi, és nem a szolgáltatók, a minisztérium és a biztosítóház uralják úgymond ezt a mezőnyt. Ehhez képest azért tartózkodtunk ennél a törvénynél, mert ehhez képest a minisztérium és a miniszter a benyújtott, régebben benyújtott törvénymódosító, kisebb-nagyobb törvénymódosító javaslatokhoz egy egész nagy csomaggal küldött módosító javaslatot, ami világosan az bizonyítja, hogy a miniszter nem abba gondolkodik, hogy az új törvényt kidolgozza, hanem a meglévőt akarja foldozni. Ennek pedig nem ismerjük az okát, és nem tájékoztat erről bennünket. Ennek ellenére, amikor a törvényről módosításról elkezdtünk beszélni, bejelentettük, hogy aktívan a bizottságban, és jó magam is ezt tettem, részt veszünk a toldás-foldás úgymond mechanizmusába, hiszen nagyon fontos, hogy ha toldjuk és foldjuk ide, az jól legyen megcsinálva, vagy lehető legjobban legyen a mi közösségeink számára megcsinálva. És ez volt az az ok, amiért szakmailag, technikailag mellett álltunk, tartalmaz néhány jó dolgot, el is sorolom. A plénumban azonban tartózkodtunk, és azt jeleztük ezáltal a kormánypártoknak, hogy nem lehet ezt a végtelenségig húzni, ezt a játszadozást az egészségügyi törvénnyel és az emberek türelmével. Ami jót tartalmaz például, hogy a sürgősségi osztályoknak a finanszírozását, és ez konkrétan egy általunk benyújtott javaslat, a sürgősségi osztályoknak a finanszírozását azt növeljék meg, engedjék meg a sürgősségi osztályoknak, az UPUK-nak, úgynevezett UPUK-nak, CPU-knak, hogy elszámolhassanak mindenféle költséget, így a 80%-ról akár 100%-ban elszámolhatják azokat a költségeket, amelyek ott keletkeznek, amikor megnézik a sürgősségi osztályon ezeket a betegeket, akik oda mennek. Kivettük a sürgősségi kórház szót a törvényből, azért, hogy például olyan kórházok, mint Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószent Miklós, de a megyében is, a Maros megyében Segesvár, Ludas, ahol nincs benne, hogy sürgősségi kórház a nevében, azok is a különböző sürgősségi osztályaiknak, ellátásaiknak a finanszírozásába támogatásra legyen lehetőségük, és támogatáshoz juthassanak. Emellett számtalan olyan kisebb kérdés van, mint például a biztosítóházak működése, az orvoskollégiumnak a működése, amelyben világosan a törvény, ez a módosítás betette, és ebben mi is konkrétan hozzájárultunk ehhez, hogy az orvoskollégiumnak a feladata az, hogy ezentúl Románia szintjén ellenőrizze és tudja, hogy pontosan hány orvos dolgozik, milyen szakterületeken, hogy lehessen tervezni a rendszert az emberek ellátásának, a kiszolgálásának a területi leosztását. Sorolhatnám, de ezek mind-mind ilyen részletkérdések. A legfontosabb nem oldódik meg, hogy hogyan változik meg a rendszer, és sétáltatja kevesebbet a betegeket, és hogyan lesz a rendszer egy olyan rendszer, amiben mindenki tudja, hogy a biztosítóházzal kötött szerződése mit tartalmaz, és hogyha megbetegszik, akkor mire jogosítja. Milyen gyógyszerekre, milyen műtétekre, és ehhez milyen mértékben kell majd hozzájáruljon, hogyha ő egy egész életen keresztül fizette a biztosítást.
Valamelyest ez a módosítás próbál enyhíteni az egyre komolyabbá váló orvos hiányon is, mert hogy e tekintetben is történtek változások.
Igen, a korhatárt növelték meg, és például ez az a pont, amiben az RMDS-nek és jó magamnak is árnyaltabb a véleménye, és az egyik szemünk sír, a másik szemünk meg nevet, amikor 65 éves életkorról opcionálisan, nagyon fontos opcionálisan, az orvosoknak megengedi az új törvénymódosítás, amiután kihirdetésre kerül, hogy 67 éves korba menjenek nyugdíjba, majd ezt követően évente kérjék a meghosszabbítását a tevékenységükhöz, az orvosi kamarától, a különböző intézeteknek a vezetőitől. Ez a 67 éves meghosszabbítás, opcionális még egyszer, olyan helyeken, ahol orvos hiány van, olyan szakterületeken, ahol orvos hiány van, ott akár egy mentőöv is lehet. Ezért jó. De vannak helyek, ahol ez komplikálni fogja a fiatal orvosoknak az úgymond piacra lépését, fél normával, egyetemi központokba, vagy akár teljes normával a posztnak a megpályáztatását, és ezáltal a folytonosságnak a biztosítását. Én azt hiszem, hogy ez az, amiért tartózkodtunk, de azt hiszem, hogy ha jó érzéssel kezeli ezt minden igazgató és minden orvos, akkor akár a rendszernek a javát is szolgálhatja. Természetesen, úgy, ahogy az előbb is elmondtam, vannak agályaim, fenntartásaim. Ugyanúgy, ahogy például két élő dolog ebben a törvénycsomagban az is, hogy először megengedi a törvény, hogy egyes osztályokat vagy egyes kórházakat az úgynevezett egészségügyi kórházi szektor konszolidációjának a keretén belül úgy vonjanak össze, és úgy ragasszanak egymáshoz, hogy az viszi az akkreditációját és a működési engedélyét a következő egységbe. Ez állami intézmények esetében azt a veszélyt hordozza, hogy kisebb kórházaknak akár a megfelszámolását is eredményezi. Ezért ezt nem támogattuk, és nem tartottam támogatandónak a jelenlegi politikai helyzetbe. A másik kérdés azonban, hogy a privát szektorban jó is lehet, hiszen két kisebb magánegységnek az összevonódása révén akár egy erősebb és a betegek számára jobb szolgáltatást, jobb minőségű szolgáltatásokat nyújtó kórházi egység is kialakulhat, ami az üzleti szabályoknak megfelelően akár jó is lehet.
Na most, amíg addig eljutunk, a beteg eljut addig, hát ha nem éppen sürgősségi esetről van szó, akkor az első láncszem, amivel találkozik, az a családorvos. Na most a családorvosok eléggé nehéz helyzetbe kerültek. Egyrészt azzal, hogy mi egyre kevésbé vannak fizetve, egyre több a munkájuk, és egyre több megszorításnak vannak kitéve. Az elmúlt csütörtökön, ha jól emlékszem, ki is vonultak megyénként, megyeközpontokba a kormány megbízotti hivatalok elé, és információim szerint november 15-ére nagyszabású bukaresti tüntetésre készülnek, nem is csak ők, hanem a betegek érdekvédelmi képviseleteivel, civil szervezetekkel egyaránt, tehát óriási nagy megmozdulásra kerülhet sor. Na már most azt tudjuk, hogy az elmúlt napokban, hetekben, elmúlt héten megint többször akadozott az egészségügyi kártyát igazoló rendszer, tehát ezt az informatikai rendszert semmiképpen nem tudják, pedig szó volt róla, hogy külön pénzzel felújítják, korszerűsítik. Tehát ott tartunk megint, hogy akadozik, és gondolom, hogy ez a legkevesebb, ami a betegellátásnak a korszerű létét, vagy amúgy a görgethetőségét ezt akadályozza. Van ott egy csomó más helyzet. Most az adótörvénykönyv, amelyet a tegnap fogadott el a kormány, az talán újabb nehéz helyzetbe hozza a családorvosokat. Hogyan látják önök? Mit lehet csinálni azzal, hogy a családorvosi praxis megmaradjon? És talán ez esetben is megszületett az a döntés, hogyha a családorvos eléri a nyugdíjkorhatárt, és nincs, aki átvegye a praxisát, akkor folytathatja a tevékenységet.
Igen, nagyon érdekes helyzet van, hiszen ugye nagyon sokszor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát a politikum miatt nem megy a rendszer. A politikum miatt nincsenek autópályák, a politikum miatt nincsen egészségügyi rendszer, és így tovább mindent rá lehet kenni a politikumra. Most én ki kell ábrándítanom azokat, akik csak így gondolják ezt a dolgot, hiszen itt van például ez a kártyarendszer, és ez az egészségügyi informatikai szoftver, amire politikai akarat volt. Politikai akarat létrehozta ezt a kérdést, de azt látjuk orvosokként is, politikusokként is, hogy, és betegekként, hogy ez a rendszer nem működik. Magyarul szakmai problémák vannak, a cégek képtelenek ezt a megfelelő szinten, a megfelelő ütembe és a megfelelő erővel, sebességgel a szakma számára biztosítani, és a politikum megnyugvására biztosítani az orvosoknak. Ezen a rendszeren változtatni kell. Ez nem egy megoldás, és a családorvosok, az betegek rengeteg problémának vannak ezért kitéve. Ebből a szempontból minden családorvosi megmozdulás, ami ezt célozza, jogos. A fizetésekkel kapcsolatosan azért tartom jogosnak és ugyanakkor megelőző csapásnak ezt a tüntetést, amit jövő hétre beterveztek a családorvosok, mert a családorvosok abban a helyzetben vannak, hogy nem kaptak érdemi ígéretet arra, hogy a kórházi szektorban tapasztalható és megígért március elejé fizetésemelésekhez képest az ő bérezésüket és az ő javadalmazásukat is, hiszen ugyanolyan rangú orvosok, szakorvosok, mint a kórházban dolgozó más szakorvos, érdemben a kormány fogja rendezni. Ők magánvállalkozóként vannak, úgy, ahogy ön is mondta, az adókönyv módosítása, ha nem is fogja direktbe rosszul érinteni őket, mert azért a 16%-ról 10%-ra esik a jövedelmi adó, de mindenképp kockázatokat rejt magában, és ha ez nem fog majd az új keretszerződés aláírásakor, márciusban, áprilisban azzal társulni, hogy az ő finanszírozásukat, pontértékeiket, szolgáltatás csomagban nyújtott pontértékeiket, kapitációs pontértékeiket nem fogják megnövelni, akkor azon veszik észre magukat, hogy egy, nem fogják tudni tartani a lépést a bérnövekedésekkel, és a rendelőjük minőségi ellátása sérülni fog. Most részemről mind a két esetben azonban van egy ha. A minisztériumnak az egészségügyi indítvány, amikor volt a bizalmatlans, az egyszerű indítvány ellene, azt mondtam el, hogy azt kifogásoljuk mi RMDS-ként és szakmailag ebben a fizetésemeléses csomagban, hogy nincsen mellé téve a betegek számára mérhető módon, hogy a fizetés emelés az milyen minőségi javulást, minőségi ellátás javulást fog eredményezni a kórházi szektorban. Ha egy főorvosnak lesz 3-4 ezer eurós fizetése, akkor ezt a beteg milyenféle formában fogja érezni, és itt akár, ha szükség van rá, példákat is tudok mondani, hogy mi lehetne mondjuk egy ilyen csomagba, hogy a betegeket segítsük. A családorvosoknál pedig ugyanezt várom én is el, és ők elég profin szokták ezt a dolgot szervezni, hogy azt mondják, hogy nagyobb fizetést akarunk, nagyobb pontértéket akarunk, de akkor ebbe és ebbe a pontba a minőségi ellátásnak az indikátorait behelyezzük, és azt mondjuk, hogy fogunk vállalni plusz munkát, vagy fogunk vállalni minőségi szolgáltatásokat, jobban odafigyelünk a betegekre, többször hazamegyünk hozzuk, és most itt nem akarom bővíteni ezt a kört, hiszen ők azok, akik tudják, hogy hogyan kell a rendszert javítani.
Én a másik oldalára gondoltam, ugye már a magánpraxisról van szó, tehát mint magánvállalkozóként vannak a családorvosok, ha én jól értem, nyilvántartva, na most éppen, hogy rájuk fog esni az a bizonyos 1%-os forgalmi adó, hogyha egy bizonyos szintet nem érnek el, ami gondolom, hogy megint megnehezíti, tehát plusz költségkiadásra kötelezi őket, nem lesz túl jó dolog.
Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha sok gólt tudsz rúgni, akkor mindegy, hogy hányat kapsz. Tehát az 1% az érdemben nem rontaná a rendelők fenntartásának az esélyeit, hogyha ismételem még egyszer, ígéretet tudna a miniszter adni nekük, hogy a pontértékük, a kapitációjuk nő, és a szolgáltatás alapú finanszírozásuk is növekszik. Hogyha ezt reálisan le lehetne tárgyalni, akkor lenne 2-3 hónap az új keretszerződésnek a megkötéséig, amíg a Családi Orvosok Szövetségével le lehetne ülni, és meg lehetne pont azt a csomagot beszélni, hogy milyen javulást fog ez eredményezni, ez esetleg a finanszírozás növekedés az egészségügyben, hogy mondjuk egy példát, hogy a családorvos, minden családorvos, mert vannak, akik nagyon figyelnek ezekre a dolgokra, úgymond jobban irányítsa a betegeit. Mondok egy példát, hogy ha elmegy hozzá egy urológiai problémával egy beteg, akkor ne csak egy küldőpapírt adjon, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon sok családorvos esetében ez nem így történik, de vannak kivételek is, ne csak egy küldőpapírt adjon, és azt mondja, hogy hát szabad orvosválasztás van, és menjen kérem szépen oda, ahova gondolja, hanem azt mondja, hogy kérem, van 1-2-3 lehetőség, én ezzel a 3 urológussal jól dolgozom, és itt vannak a telefonszámok, itt vannak a címek, esetleg őket keresse meg első körbe, mert szoktam tőlük jó visszajelzéseket kapni, végigbeszéljük a betegeinket, és utána, hogyha nem felel meg ez önnek ez a 3, akkor menjen egy másikhoz. Én például ezt a kicsit jobb odafigyelést, én azt hiszem, hogy például egy nagyobb pontérték esetében, egy nagyobb finanszírozás esetében a családorvosok hajlandóak lennének az ügy mellé tenni, és ezáltal a betegek ellátása javulna.
Pénzről beszélt, ez hiányzik, gondolom, ahhoz, hogy egy bizonyos ágazat jól fejlődjön, és hát a beruházások tekintetében elég gyengén áll ez az esztendő, a többi minden statisztikai adat a csillagos égben van. Zárójelet nyitnék, mert hogy úgy elhangzik, nem túl nagy meggyőződéssel, de hogy dolgoznak a jövő évi költségvetésen. Na most, mint szakbizottság, és mint egy ilyen jeles tisztségviselő, önöknek hozzáférhetőségük van? Egyáltalán a véleményüket el tudják mondani? Mi lehet számítani ilyen tekintetben, amiket említett az utóbbi eszmefuttatásában, javulás tekintetében, tehát a jövő évi költségvetésben?
Nem tudunk róla semmilyen adatot, tehát november közepén vagyunk ma, holnap, nem tudunk semmi adatot, ugye ez nem a mi hibánk, hanem a kormánypártuknak a hibája, hogy még nincsen erre egy elképzelés. Valószínű, hogy igazából azért van ez a sok hercehurca, de ez egy valószínűsítő kijelentés, úgymond, hogy nem tudják tartani azt az előírt hiányt, deficitet, amit a különböző szabályozások, nemzetközi törvények megengednének Romániának, nem férnek bele abba a 3%-os deficitbe, és ezért minden próbálkozás, többek között az átterhelése az adóknak, járulékoknak, a munkavállalóra is ezt célozza, hogy a költségvetésnek a hiányát december végén visszaszorítsák minél közelebb a 3%-hoz. Na most, amikor ezzel van elfoglalva egy kormány, akkor nagyon nehezen tud arra koncentrálni, hogy megtervezze a jövő évnek a költségvetését, hiszen az elmúlt egy évben annak lehetünk a tanúi, hogy egy 6-7 év gazdasági válsága után kiürült kincstár nem telik olyan gyorsan és gyors mértékben föl pénzzel, még egy működő 5-6%-os gazdasági növekedést produkáló gazdaság esetében sem, mint ahogy azt várják a gazdasági és politikai döntéshozók. Csökkent az ÁFA, a TVA-nak a begyűjtési százaléka, az adók se úgy jönnek be, mert valószínűleg rengeteg cég van, aki saját tagi hitelből finanszírozta éveken keresztül a tevékenységét, ezért dividens adót se fizetett a 2017-es év folyamán, és valószínű év végén se fog fizetni. Ez az a pont, amiért én azt látom, hogy elkeseredett kapálózásban, és pont ez az, amiért nem tudom teljesen elítélni őket. Megpróbálják az intézkedéseket olyan irányba terelni, hogy egy jobb, bizalmibb befektetői környezetet teremtsenek a külföldi tőkének. Ezzel tudom magyarázni csak azt, hogy miért csökkentik ilyen drasztikusan hiány esetében is 16%-ról 10%-ra a jövedelemadót. Mert ha nincs pénz, akkor egészen furcsa hozzáállás ez, ha csak ugye nem azt gondolja, hogy ezzel olyan profitot, olyan eddig be nem jelentett, vagy akarattal eltakart profitot hoz felszínre, aminek az eredményeképpen nagyobb lesz a költségvetése és a kincstár bevétele.
Állítólag éppen ezért hozták azt az intézkedést, hogy az egészségügyi és szociális illetékeknek a kifizetését a munkáltatótól áthárítják a munkavállalókra, mert hogy megdöbbentő adat került nyilvánosságra, hogy több mint 2 millió munkavállaló esetében a munkáltató levonta tőlük a pénzt, de nem utalta át a megfelelő helyre, és állítólag ilyen formán akarják azt, hogy az összegek azok befolyjanak. Kíváncsian várjuk, hogy milyen hatásai lesznek mindennek. Tisztelt képviselő úr, arról beszéltünk, hogy megszületett az egészségügyi törvény módosítása, jóváhagyta a képviselőház, mint döntőház, de mi történik az RMDSZ-nek a korábbi betegbarát törvénykezdeményezésével, hogyha ez a kör már lefutott? Ez elvetődik, vagy azért továbbra is napirenden lehet tartani, és nem vesztődött el?
Több törvénykezdeményezésünk van, módosító javaslatunk, amire ön is hivatkozik, hál' Istennek, hogy ezek a módosítások nem érintik ezt az általunk benyújtott törvénymódosítást, és mi abban azt kérjük, és az elkövetkezendő hónapokban azért dolgozunk, hogy ez törvényi szintre is emelkedjen, hogy a betegeket ne sétáltassák annyit küldőpapírért, kompenzált recepteknek a kiváltásáért, átírásáért és betegszabadságos papírokért. Magyarul minden orvosnak legyen joga, ha magánrendelőben dolgozik, ha közszférában, kórházakban dolgozik, vagy kórházi járóbetegrendelőben, kiállítani ingyen receptet, küldőpapírt, kompenzált küldőpapírt és betegszabadságot. Hiszen ez nem az orvosnak a joga elsősorban, hanem a betegnek a joga, hogy ezt megkapja, és ezáltal is nekem meggyőződésem, hogy annélkül, hogy a családorvosnak a úgynevezett kapuőrző szerepét kikerüljük, de segítsünk számukra abba is, hogy ne kelljen a már más szakorvos által megnézett betegnek pénzhiány, forrás szűke miatt átírják a receptjét, hiszen a beteg visszamegy, és a családorvosához, és arra kéri, hogy most már nincs pénze tovább. Több, hogy kifizesse ezeket a gyógyszereket, és legyen szíves egy újabb konzultáció megejtésével, a papírok kitöltésével, ezáltal adminisztratív terhet róva a családorvosra, de átírja számára ezeket a recepteket. Ez egy betegjog, és az RMDS ilyen és ehhez hasonló kezdeményezésekkel próbáljuk segíteni a rendszert. Azt a rendszert, ugye, amiben még egyszer az az ígéret hangzott el ezelőtt egy évvel a kormányzó pártok részéről, hogy teljes mértékben átírja ezt a törvényt. De mi nem várakozhatunk, és nem tétlenkedhetünk, hanem addig is, amíg jön egy új törvény, amihez aktívan hozzá fogunk szólni ezeknek az elvárásoknak a figyelembevételével, és hozzájárulunk majd a javításaihoz, addig is mi tesszük a dolgunk, és nyomjuk keresztül ezeket a törvénykezdeményezéseket. Várhatóan ez a törvény az új keretszerződés, tehát március-áprilisi aláírásáig, elfogadtatásáig ezek törvényszintre emelkednek, először a szenátusba, ami az egészségügyben az alsóház, és utána a képviselőházba, amelyik véglegesen ezt megszavazza és formába önti, utána pedig megjelenik a közlönybe.
Picit tekintsünk előre, és hogyha már pénzről esett szó, igaz, hogy azt említette, hogy még nem lehet tudni, milyen költségvetése lesz egészségügyi szempontból az országnak, de hát egy nagyon nagy szabású tervet ismertetett az az egészségügyi miniszter, aki végül is nem bukott meg, mert az egyszerű indítvány nem ment át a törvényhozáson.
És ez volt a szerencséje.
Hát attól, hogy olyan gyöngyszemeket nyilatkozott a múltkor, hogy a román betegek nem részesülnek ugyanolyan egészségügyi ellátásban, mint a nyugatiak, szóval nem kommentálnám. Viszont azt nyilatkozta, ez visszatérő motivum, mert korábbi egészségügyi miniszterek is nyilatkozták azt a bizonyos 5 regionális kórház építési tervet. Ebben Marosvásárhely is ki van szemelve, milyen esélyekkel?
Azért hallgatok, és azért mosolygok, mert már az jut eszembe, amit édesanyám szokott nekem mondani, mint gyermekot, hogy fiam, az a tiéd, amit megettél. És én már csak azt hiszem ebbe a kórházas ígérgetéses történetbe, aminek mondjam úgy már tolják be a betegek ágyait, meg a gépeket helyezik üzembe. Én azt látom, hogy a krajovai, a jási és a jászvásári, a kolozsvári helyszínek mellett, amelyeknél már elindult a tervezés, az építkezés, és van rá európai pénz, a kormány fontosnak tartotta, hogy üzenetet küldjön, békítő üzenetet küldjön a más 5 településnek is, ezek között Marosvásárhelynek is, hogy lesz majd itt is. De hát ezt hallottuk már legalább 4-5 minisztertől. És megmondom őszintén, és informáljuk úgymond a kedves hallgatókat, hogy még annak a 3 kórháznak sincsen meg a teljes összege. És az egyszerű indítványban, amit a miniszter ellen benyújtottak, és amihez én szóltam hozzá a parlamentbe, és az volt az egyik alap kérdésem, hogy nem elég a pénz, amit eddig allokáltak erre a 3 kórházra. Tehát egy memorandumot el lehet fogadni a következő 5-ről, de ez még édes kevés ahhoz, hogy itt lehetne úgymond ünnepelni és pezsgőt nyitani, hogy milyen jó, hogy Marosvásárhelyt nem felejtik el a térképről is, hogy megmarad ez a kórház. Még egyszer, a kórházi szektornak az átreformálása 2 oldalról kell történjen. Helyes, hogy van egy ilyen elképzelés, hogy új kórházakat építsünk, azonban a régi kórházaknak a felszerelése és a hotelszolgáltatásuk, a tisztasági szolgáltatásuk és az ellátásnak a kedvessége, mond, én így szoktam ezt összességében fogalmazni, ami ugye már emberfüggő, meg vezetőfüggő, ezek nélkül a rendszert nem lehet feljavítani, és csak pufogtatásnak tűnik, hogy 5 kórházat megcsinálnak, és akkor mi kéne hallgassunk és örvendjünk.
Említette azt, hogy már elkezdődtek bizonyos városokban a tervezési munkálatok, folyamatok, hát ezek szerint holmi pénzt is kiutaltak. Évek óta küszködik a Maros megyei kórház azzal a túlzsúfoltsággal, ami mai napig is tapasztalható, és állítólag egy fityinget nem kap plusz finanszírozásként, annak ellenére, hogy Botosánytól kezdve Teleormánig, mit tudom én, Konstancától kezdve egészen Szatmárnémetiig mindenféle beteg idejön, mert azért akármennyire szídjuk a rendszert, a Maros vásárhelyi, Maros megyei kórháznak a szolgáltatásai és empátia a személyzet részéről sokkal nagyobb, mint más településeken. A híre megvan.
Egyetértek, és ez Marosvásárhelyen, ami megkülönbözteti, és ez Marosvásárhelynek az előny, ami megkülönbözteti az összes más egyetemi központtól, hogy itt a kiszolgálás az nagyon empátia készséggel történik, mint más osztályokon. Na már most a gondoljuk csak el, lehet, hogy Csaba ön tud segíteni nekem, hogy 70-es évek elején, közepén épült az új kórház, igaz? A sürgősségi kórház.
Sajnos én csak 92-t élök Marosvásárhelyen, úgyhogy az előzményeket nem tudom, ne vegyem.
És akkor mondom én, hogy 70-es évek, hát majd egy hallgató kijavít minket. Tehát egy kórháznak a funkcionális, tehát a használati amortizációja, amíg úgymond egy teljesen át kellene építeni azt a kórházat, az egészségügyi menedzsment szabályai szerint kb. 25-30 év. Most, hogyha 75-től kezdjük, vagy 77-től az egyszerű számítás szempontjából is, akkor az 40 év telt el azótától, ha jól számolom, ami azt jelenti, hogy ezek a kórházak amortizációja gyakorlatilag amortizálódtak. Ezekben legalább ugyanannyi pénzt kellene fektetni szinte, mint amennyi egy új kórháznak a bekerülési költsége. Ez az, ami magyarázza a kormánynak azt a típusú hozzáállását, hogy memorandumokat csinál, hogy új kórházakat kell építeni. Igen ám, de ugye a szegény embert még a zsák is húzza, vagy ugye így is tudjuk mondani ezt a dolgot, hogy ebben a helyzetben nem marad pénz, nincs pénz a kórházaknak a felújítására. Képzeljük el, hogy egész évben...
De most arra, hogy nem arra a szolgáltatásoknak a finanszírozására gondolok, és a beteg létszámnak a túlzsúfoltságára, megnövekedésére gondolok. Ilyen tekintetben sem kap plusz finanszírozást. Innen folytatjuk majd, ha megengedi, mert hallgató van a vonalban, jelzi Romeo Butilka, műszaki munkatársam. Hallgassuk meg, üdvözöljük adásban, ma haló.
Szép estét kívánok, képviselő úrnak is, műsor szerkesztő úrnak is.
Elnézést, egy kicsit megváradtuk.
Jó estét.
Semmi gond. Én nagy szeretettel hallgatom délelőtt és délután is a Marosvásárhelyi minden egyes adását, amit csak egyszer tehetem, mert nyugdíjas vagyok, és nagyon jó témákat tetszerek fővetni úgy délelőtt, mint délután. A mai témához szeretnék két szóba megjegyzést tenni. Az előbb mondta a képviselő úr, hogy nem a politikum a hibás, vagy a nem tudom, stb. Hogy a dolgok így mennek Romániába, vagy mennek pillanatilag, stb. Na, én nem vagyok politikus, semmi, mert 72 éves nyugdíjas vagyok. Csak azt kérdem, hogy ha egy országnak a sorsát nem a politikum irányítja és igazgatja, akkor vajon ki igazgatja? A másik pedig az előbb a riporter úr, vagy a főszerkesztő úr meg említette, hogy a munkaadótól át kellett a tegnap óta vállalja a munkavégző, akármilyen adóknak a kifizetését, stb. Mert 7 millió, most hallottam, ugye tetszett mondani, nem fizették ki a behajtott akármilyen járulékot, amit a munkástól levontak. Hát most már, kedves uram, én nem voltam sohasem, mondom, politikus, nem is leszek, de hogyha valaki egy tyúkot, akkor mi a szomszédjának kell a kutyáját megmérgezni, vagy én nem tudom, miket mondjak. Hogyha nem fizeti ki az a vállalkozó a munkás után azt a bizonyos adót, amit beszedett, hát akkor az az a port, uram, ne azon a szerencsétlen, amelyik keres nem tudom mennyit, de azt mondta tegnap előtt a rádió, hogy 38 lehet, nem tudom, 350 lehet, mennyivel kevesebb lesz a fizetése. Hát hogy lehet ilyen politikai baklövéseket, és nem tudom miket csinálni, hogy ilyen dolgokat csinálnak, hogy a munkás sújtják azzal, ezzel a törvényel, akkor másik, hogy...
Ne haragudjon, hogyha közbeszólok.
Éppen egy pillanat, 16%-ról lehozzák 10%-ra az adót, azért, mert a polgármester hivataloknak azelőtt két hónapban az alkalmazottak felemelték nem tudom hány ezer lejekkel a fizetésüket, és akkor most mondják, hogy tehát nem lesz elég még a költségvetés, ezt nem, hogy a polgármesteri alkalmazottaknak a fizetése. Tehát mindig fordítva csinálnak mindent, tehát 30 év alatt nem tud egy olyan kormány lenni, amelyik jó irányba tudja vinni az országot, de egyik nem csinál autópályát, a másik csinálja, amiket most mondtam, a egyik marhaságot, a másikat csak halmozzák. Hát ez egy kár oda engedni őket, vagy oda küldeni, vagy rájuk szavazni, vagy nem tudom, csak mindig csak a butaságokat, a visszáságokat, csak nem tudom, túlpisságokat követik el úgy a nemzettel szembe, mint saját magukkal, és önkormányzati képviselőkkel szembe, és mindenki mert a gyermekek lennének óvodások, akkor is számot tenni, hogy mennyi visszáságot, butaságot, legalábbis az én meglátásom szerintem. Én nem tudom, hogy ebből mikor lesz realitás, de szerintem mostanában nem. Köszönöm szépen, hogy
megkapottam. Mi is köszönjük. Engedje meg, csak annyit mondjak, hogy a munkavállalótól többet, mint eddig, én úgy értettem, nem fognak levonni, csak lesz egy új nyilvántartás, miszerint a pénz, tehát a munkavállalók utáni pénzt nem tudja már a munkáltató elsinkofálni, hanem direktbe bemegy abba a bizonyos szociális és egészségbiztosítási alapba. Ezt tudom én. Tehát többet a munkás nem fog fizetni ezután sem, mint amennyit most jelen pillanatban fizet, sőt kevesebbet fog fizetni, mert 38,5% helyett 36, valamennyit, tehát valamennyi enyhítés lesz, csak a nyilvántartás lesz más. Mondom én.
Mégis olyan a tévé miért mondta, hogy 38 helyett, nem tudom hány száz leig kevesebb fizetés fog kapni, mint eddig.
Ezt mondják a szakszervezetek.
Nézze, ez nem egészségügy, de ha megengedi, akkor ha megengedi, pontosítom azt a kérdést, hogy ami példát mondtam, hogy például nem politika függő az, hogy a családorvosoknak és a járóbeteg rendelőkben a rendszer, informatikai rendszer bukdácsol, a politikum ott elvégezte a dolgát. Azt mondta, hogy kell egy ilyen rendszer. Allokált rá pénzt, elviekben soha nem hallottuk azt, hogy a pénz hiány lenne az, ami az informatikai rendszert rossz működését eredményezi. Belátta a politika, hogy az fontos. Évekkel ezelőtt allokált erre pénzt. A rendszer mégsem működik. Tipikus példa, amikor nem a politikától függnek a dolgok. Engedje meg, hogy annyit mondjak el, hogy kiegészítve, amit főszerkesztő úr is elmondott, hogy én nem látom annyira ijesztőnek ezt az egész gazdasági átrendezést, átszervezést, mint amennyire rossznak festik le az ellenzéki televíziók, meg amilyen hangulatot teremtettek. Megjegyzem, azért tudták ezt a hangulatot teremteni, mert a két kormánypárt, a PESZEDE és az ALDE nem a megfelelőképpen magyarázta el se önöknek, se nekünk, politikusoknak a parlamentbe, RMDSZ-es képviselőknek, szenátoroknak, hogy igazából mi is a szándékuk. Ennek eredményeképpen az RMDSZ nagyon világosan és nagyon határozottan azt mondta, hogy a parlamentbe mi nem fogunk megszavazni egy ilyen átalakító törvénykezdeményezést, mert még hogyha jó dolgokat is tartalmaz, mint például a 16%-ról, a 10%-ra csökkenti a jövedelmi adót is, aki dolgozik ebbe a szektorba, vagy van kiadott ingatlanja, vagy cége, az tudja, hogy ez mit jelent. Még annak ellenére is, hogy vannak ilyen dolgok benne, nem szavazzuk meg. Valószínű ezzel nem csak az RMDSZ, hanem más pártok, még a kormánypárton belüli szenátorok és képviselők is így voltak ezzel, és ez volt az, amiért a kormány sürgősségi kormányrendelettel kellett ezt a dolgot megoldja, fölvállalta a felelősségét a sürgősségi kormányrendelettel. A sürgősségi kormányrendeletnek az a jellegzetessége, hogy egybe törvénybe lépik, ahogy azt meg tudják hirdetni, és utána jön a parlamentbe, hogy a parlament majd 1-2-3 hónap alatt, attól függően sürgősségi eljárásba van betéve, vagy valamilyen más akadályozó tényező nem jelenik meg, megszavazza módosított formában, de már érvényben lévő törvényt alakít át olyanná, hogy az a hibáknak az észrevételével valósan javuljon és jobb legyen. Ezért nagyon fontos, hogy ön betelefonált, nagyon fontos, hogy kritikus hangvétellel volt, és én azt hiszem, hogy ezekből a beszélgetésekből a szerkesztőknek, a rádiónak köszönhetően látjuk azt, hogy a nagy probléma halmazban mi azért összetartozunk, és bizony jó, hogy ott vagyunk, mert tudunk segíteni a rendszernek, de tudjuk sokszor azt is mondani, hogy nem, ezt nem, mert úgy gondoljuk, hogy a mi közösségünknek ez nem jó.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Napra Kész műsort hallgatják még néhány percig, 17 óra 50 perckor. Hát eddig az egészségügyről és hát érintőlegesen ugye már a tegnap elfogadott adótörvénykönyv csomagról beszéltünk, hogy mi lesz ennek a hatása, az majd a következő hetekben, hónapokban, jövő év elején válik majd el. De tisztelt dr. Vas Levente, kihasználom azt a helyzetet is, hogy ön az RMDS Marosvásárhelyi Szervezetének a vezetője, és nagy megelégedéssel nyilatkozták kollégái az oktatás ügyből, hogy végefele van annak a törvénytervezete, a kidolgozása, amely a Római Katolikus Teológiai Líceumnak a helyzetét megoldaná. Itt Marosvásárhelyen milyen friss információkkal tud szolgálni a tekintetben, mert tudom, hogy szívügye ez a kérdés.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt el tetszett mondani a végén, mert megmondom őszintén, hogy annak ellenére, hogy tényleg a munkatársaim dolgoznak ezen a törvénycsomagon, én nem kívánok ebbe a dologba jobban belemenni, taktikai, stratégiai okokból, és azt tudom mondani, hogy az elmúlt egy évben szívügyünknek tekintettük, amit lehetett tisztességesen helyi szintről és parlamenti erőnkkel is megtettünk annak érdekében, hogy az ügy megoldódjon. Ugye láthatjuk, hogy egyáltalán nincsen lezárva ez a kérdés, gyűrűzik tovább egy másik ágon, és én hiszek abba, hogy az iskola ügy az meg fog oldódni, és azt is látom, hogy ennek már helyi megoldása nincs, csak szövetségi szinten, csak az egyház úgymond magasabb szintjein, és akár kormányközti egyességgel lehet ezt a kérdést érdemben rendezni. Az RMDS képviselői és szenátorai mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az iskola megalapítását, újraalapítását segítő törvénykezdeményezés átmenjen. Azonban én Városvásárhelyi elnökként nem akarok erről, nem tudok erről egyelőre nyilatkozni, és arra kérek mindenkit, hogy türelemmel és megfelelő komolysággal is, nem egymásra mutogatással kezeljük ezt az ügyet, mert ebben a pillanatban egyedüli jó út, jó lehetőség az, hogyha összezárjuk a sorainkat, és optimalizáljuk, maximalizáljuk az esélyét annak, hogy ezt a kérdést a következő tanévektől kezdődően megoldjuk.
Jött két SMS, az egyik még töltődik fel, úgyhogy most még lett volna kérdésem a városi szervezettel kapcsolatosan, de engedje meg, hogy a hallgatóknak a véleményét tegyük közé, és kérném, hogy válaszoljon rá. Most még nem töltődött fel ez az SMS, de érdekes a megállapítás. Azt írja a kedves hallgató SMS-ben, hogy az országos egészségügyi informatikai rendszer nem működik, akadozik, botrányosan rossz. A munkakönyveket teljesen megszüntették, informatizálták a munkavégzők munkaéveinek, fizetéseinek nyilvántartását. Gondolom, hogy itt még jön hozzá, hogy jó ez. Aha, most még töltődik fel. Tehát jó volt ez, jó... Igen, az informatika teljesen jól, tökéletesen működésére várható-e valamilyen módosítás, kérdicsé? Hát nem tudom, hogy ebben mennyiben szakértő a tisztelt főorvos úr, hogy jó ez, nem jó ez. Volt mondom valami pénz kiutalási kezdeményezés még a tavasz folyamán, hogy javítsanak ezen a rendszeren, itt rendszer gazdát kéne változtatni, én azt hiszem, aki komolyan meg tudná azt a rendszert karbantartani.
Én azt hiszem, hogy erre egy a magánszférából lehetne jó példát hozni, hogy amikor ilyen típusú internetes honlap különböző reklámoldalaknak a működtetői szerződést írnak, akkor azt hiszem, hogy egy ezrelék az idő körülbelül, amennyit beírnak a szerződésbe, hogy problémás periódus lehet. Én, ha összeadom 16-ba, amikor aktívan dolgoztam, és saját rendelőmben láttam, hogy mennyi nap nem működött ez a rendszer, akkor több mint 1,5-2% jön ki a napok számában, amikor ezzel a rendszerrel, az egészségügyi rendszerről beszélek, az informatikai rendszerről problémák voltak. Ha csak ugyanennyi a probléma a többi szektornak az informatikai hátterével és rendszerével, akkor úgy, ahogy azt a kedves hallgató is írja, el kell gondolkodnunk azon, hogy itt vajon milyen rendszer probléma van, és milyen taktikai, stratégiai választási hibák vannak, hiszen azok a szolgáltatók, azok akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, azok a megfelelő rendszert, a megfelelő programokat valószínűleg a rendszer számára nem biztosítják. Ez meghalad engem, mint egészségügyi bizottság titkára, azonban úgy érzem, hogy a kérdésfelvetés jó, és még egy annyit, ha megengedi főszerkesztő úr, hogy az ezelőtt néhány perccel, amit mondtunk a kórházaknál, nagyon fontos, hogy egy betegre több mint 7 négyzetméter kell legyen egy kórházba, és minden két ágyhoz legalább egy fürdőszoba. Ez a marosvásárhelyi kórházakban is nagyon sok kórházban hotelszolgáltatás szintjén nem teljesül, nem beszélve arról, hogy a járóbetegrendelésben milyen zsúfoltak a várótermek, és a betegek sokszor órákon keresztül kell várakozzanak, tehát az épületeknek a karbantartása és a modernizációja az egészségügyben egyik nagyon fontos indikátor.
Egy kedves hallgató pontosítással szolgál, azt írja, hogy a Marosvásárhelyi új kórház 1975 és 81 között épült. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm. Nagyon jó
pontosítást. És egy másik hallgató ezután név nélkül, lehet, hogy még töltődik, mert nagyon nehezen jönnek be az SMS-ek, elnézésüket kérjük, azt írja, hogy miért nem veszik át a törvénykezést a jól menő országoktól.
Igen, mondok egy konkrét példát. Az információink alapján az egészségügyi miniszter azon fáradozik, hogy lefordítsa a francia egészségügyi törvényt. Most mondok önöknek egy példát, amit meggyőződésem, hogy nem így fognak fordítani, ahogy az le van írva franciául. A francia törvényben az van, hogy aki közszférában dolgozik egészségügyben, annak nem lehet részvénye se, nem csak hogy adminisztrátor, nem lehet részvénye se lehet se gyógyszer, se laboratórium, se magánrendelő, se gyógyszergyártó cég, semmiféle egészségügyel foglalkozó vállalkozásba. Én azt hiszem, hogy magunk között itt az éter hullámain eldönthetjük, hogy ha a francia törvényt ezzel együtt fordítják le, és ezt beírják a román törvénybe is, ha ne talán annak a teljes átvétele lenne, akkor meg lehetnénk elégedve.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Másodpercek vannak már csak hátra a híradóig. Tisztelt Vas Levente főorvos úr, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház egészségügyi szakbizottságának a titkára. Visszatérhetünk majd, ha új fejlemények lesznek a későbbiekben, és újra tájékoztatjuk a hallgatókat mindarról, ami történt. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba.
Köszönöm szépen a lehetőséget.